Ez elhangzott, vagy ez nem hangzott el? No, hát szeretettel köszöntök én is mindenkit. Olvastuk a mai előadásnak a címét, érzelmek és indulatok a párkapcsolatban. Nem tudom, valahogy nekem mindig ilyen házas téma jut. Nem tudom miért. Hát nem tudom.
De van bőven, úgy látszik.
Van bőven, igen. Igen, az a gondom mindig ezekkel a témákkal, hogy tudom, hogy nem csak házas párok vannak itt ezen a hétvégén, hiszen nem, ez nem egy házas gondozó hét, tehát kimondottan nem házasság problémával jönnek ide emberek, de lehetnek közöttünk ilyenek is, meg lehetnek nyilván párban élők, úgyhogy mindkét fél itt van, vagy csak egyik fél itt van. Vannak, akik házasság előtt vannak, még nézek itt a Tóti fiatal emberekre, igen, vannak, akik már esetleg utána vannak, megözverültek, egyedül maradtak, és próbáltam úgy készülni, hogy azért mindenkinek szóljon valami ebből az előadásból, tehát ne csak kimondottan a címre hagyatkozzak, meglátjuk, hogy mi jön ki ebből. Egy idézettel szeretném indítani is, meg zárni is majd. Gary Chapman-től származik mindkét idézet. Az első az így hangzik: minden egészséges házasság alapja a mély, bensőséges közösség, szeretet, elismerés és tisztelet. Minden egészséges házasság alapja a mély, bensőséges közösség, szeretet, elismerés és tisztelet. No, hát nem tudom, mit akart sugallni János bátyám ezzel a címmel, hogy érzelmek és indulatok a párkapcsolatban. Nagyon sablonosan meg lehetne oldani ezt a kérdést. A nők éreznek, a férfiak indulatoskodnak. És ebből vannak a konfliktusok. Na de hát a helyzet meg a képet az nem annyira egyértelmű. Én leginkább azt szerettem volna, hogyha a feleségem is itt van mellettem, és együtt tartjuk meg ezt az előadást. A női oldaláról beszéljen ő, a férfi oldaláról beszéljek én. Így lett volna igazán teljes. Így aztán arra hagyatkozok, amit tőle hallottam, meg amit nők írtak nőkről, hogy ők hogyan élik meg ezt a dolgot a párkapcsolatban. Tehát lehet majd tiltakozni, lehet majd itt közbeszólni, hogy ez nem így van, ez nem igaz, hú, lehet unlike-olni tehát az egész dolgot. Vállalok mindenért a felelősséget a megkövezésig elmenően, hogyha esetleg ilyesmire kerülne sor. Csak sárban, jó, az még puhább is. Jó, a feleségem mondta, hogy igen, a férfiaknál is vannak érzelmek, és bizony a nők is tudnak indulatban jönni, tehát azért nem ennyire egyszerű a képlet, ugye, tehát nem lehet ilyen sablonosan megoldani ezt a dolgot. Az érzelem, ez a szó ilyen gyűjtő fogalom, utána néztem az okos telefonban, a keresőbe beírtam, nem szerepel a Bibliában, tehát nyilván konkrét érzelmekről van szó a Bibliában, ez a gyűjtő fogalom nem szerepel, viszont annál inkább szerepel az indulat és az indulatosság kifejezés, és néhány igét szeretnék már így az elején ezzel kapcsolatosan elmondani. Talán mottója is lehetne ennek az előadásnak, a példabeszédek 16.32, talán jól ismerjük ezt az igét: jobb a hosszú tűrő az erősnél, és aki uralkodik az indulatain, annál, aki várost hódít. Tehát jobb a hosszú tűrő az erősnél, és aki uralkodik az indulatain, annál, aki várost hódít. Példabeszédek 16.32. Aztán van egy ilyen ige is elgondolkodtató, példabeszédek 29.11. Minden indulatát szabadon engedi a bolond, de a bölcs végül lecsendesíti azt. Minden indulatát szabadon engedi a bolond, de a bölcs végül lecsendesíti azt. És Új Szövetségből is Efézus 4.31, és ezzel majdnem egybecsend a Kolossé 3.8 is: minden keserűséget, indulatot, haragot, lármát, és ott még van folytatás, vessetek ki magatokból. Tehát itt jön elő az indulatnak a kérdése. Nyilván, hogy nagy veszélyt hordoz magában, és nagy veszélyt jelent a párkapcsolatban, a házasságban az indulatoknak az elszabadulása, a kezeletlen indulatok, a dühülések, amelyek elmehetnek akár ugye a tetlegességig is, bántalmazásig, és hogyha ez gyakran ismétlődik, akkor nyilván ez a házasság felbomlásához is vezethet. Ugye az ének, végül is igen, ez az ének jó találó volt, a rajtam erőt vesznek és rabszolgává tesznek a megveszett indulatok, úgyhogy velük nem bírhatok. Nem a házasságról szól ez az ének, de nyilván, hogy róluk szól, emberekről, és akár még keresztény emberekként is erőt vehetnek, és rabszolgává tehetnek bennünket bizonyos indulatok. Tehát meg kell valahogy tanulni, kezelni ezeket. Azonban szeretném megjegyezni, hogy nincs olyan házasság, amelyben ne lennének viharok. Tehát nem az a jó házasság, ahol nincsenek viharok, ahol nincsenek akár indulat megnyilvánulások, vagy pedig érzelem kitörések. Igaz, hogy a Jézus nem a házasságról, nem az életről mondta ott a hegyi beszéd végén, hogy ki mire építi a házát, homokra, fövényre, vagy pedig sziklára, de az, hogy mire épült a ház, azt mi dönti el, azt a vihar dönti el. Beleütközik ebbe is, beleütközik abba is, és amelyik csak a kősziklára épült, az fog megmaradni. Szerintem ez érvényes a házasságra is. Tehát nem az a jó kapcsolat, nem az a jó házasság, nem ilyenre kell vágyni, törekedni, hogy ne legyenek benne soha viharok, támadások, ilyenek nincsenek is. Nyilván vannak szélcsendes helyre épített házak, ahol nincsenek azért olyan nagy, túl nagy viharok. Vannak hegytetőre épített házak, ahol aztán állandóan fúj a szél. A ház minősége attól függ, hogy milyen alapra épült. És amire szükségünk van, az az, hogy a házasságunk viharáló legyen. Van egy népszerű könyv, abból készült film, vagy a filmből készült a könyv, most már nem tudom, hogy van, a tűzálló házasság, lehet, hogy sokan ismerjük. Na hát, tűzálló házasság, viharálló házasságra, párkapcsolatra van szükség. Milyen alapra épülnek a kapcsolatok? Milyen alapra épülhetnek a párkapcsolatok, a házasság? Ugye hát van ilyen alap is, hogy tehetség, tehetséges a társam, tehát egy jó parti lesz nyilván. Hatalommal bír, befolyásos ember, nem jön rosszul. Pénze van, ugye hát ez nem egy elhanyagolható tényező. Szorgalmas, erős, egészséges, szép. Igaz, bár tennap, hogy mondták az ózni fiatal emberek a vacsoránál, hogy a szépség elmúlik, de az éjség nem. Tehát nem szép társat kell keresnem, hogy aki jól tud főzni, mert a szépség az elmúlik, de az éjség az kitart egy életen keresztül. Na de hát valaki...
Megvan mind a kettő, az
se baj. Az se baj, jó, egyben megegyeztünk. Fontos az ugye, hogy közös élmények legyenek, közös élmények alapoznak meg, talán egy jó házasságot, szerelem, ugye hát nagyon fontos, erős jellem. Ezek között vannak nagyon jó és szép és áldott dolgok, csak nem jók alapnak. Tehát alapnak ezek nem jók, egyik sem jó kimondottan alapnak. Fontos, építőköve lehet a házasságnak, akár nyilván a szerelem, szorgalom, közös élmények, stb. De alapnak, az alapnak szilárdnak, tartósnak kell lennie. Ugye Jézus ott arról beszél, hogy aki hallgatja és megcselekszi az én igémet, az építi a kősziklára. Ahogy hallottuk, hogy más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, egyedül Jézus az egyedüli alap. Tehát viharálló házasság. És kérdés az, hogy mennyire viharálló a mi házasságunk, ezt csak onnan tudjuk elmondani, hogy ha már kibírt néhány komoly vihart, akkor elmondhatjuk, hogy tényleg viharálló a házasságunk. Ha még nem jöttek viharok, akkor készüljünk fel, mert jönni fognak. A szelek azok fújni fognak, ezt Jézus megígérte. És amiről szeretnék beszélni, hogy amilyen mértékben szerintem veszélyesek ezek a fékezhetetlen, elszabadult, kezeletlen indulatok a házasságban, épp olyan veszélyt jelent a házasságra, a párkapcsolatra nézve az ellaposodás, a megszokás, az unalom, az érzelmi elszegényedés. Szerintem ez a két véglet, amikor az indulatok elszabadulnak, ez az egyik véglet, a másik pedig, amikor teljesen sivárá válik a kapcsolat, nincsenek nagy érzelemkitörések, nincsenek már indulatok sincsenek, már a hangját sem emelik fel egyik vagy másik, tehát ez egy teljes ellaposodás, megszokás, érzelmi elszegényedés, és nyilván, hogy ez is nagy veszélyeket rejt magában. Amikor hűvös, tárgyalagos, tényszerű lesz a kapcsolat, a kommunikáció is. Megbeszéljük, hogy hogy vannak a gyermekek, mit kell másképpen csinálni, megbeszéljük, hogy hogy rendezzük át a szobát, és így tovább. Tehát amikor kialszik a tűz, amikor oda lesz, ugye a kezdetben talán még megvolt szenvedély, szerelem, ugye a szerelem helyét átveszi a szeretet, szokták mondani, és ez nem igaz, mert nem szabad, hogy ez így megtörténjen. A szerelem és a szeretet az két külön összetevője a házasságnak, és nem cserélhető fel egymással. Tehát nem azon, hogy a szerelem akkor elmúlik, de ott maradt a szeretet, és akkor az minden jó. A szerelemnek nyilván a hőfoka az szokott azért változni, de az, hogyha elmúlik teljesen a szerelem, mint egy nagyon fontos érzelem a házasságban, ott nagyon nagy bajok vannak már a házasságban. Jó, és akkor itt engedessék meg, hogy ne csak így általánosságban beszélje dolgokról, személyes dolgokat mondjak el. A mi házasságunkat is megkísértette, 15 éve vagyunk házasok, mi házasságunkat is megkísértettem ez a fajta érzelmi elszegényedés. Jól meg voltunk mi egymással, inkább az, hogy egymás mellett is, sokszor, hogy párhuzamosan éltük az életünket, mindenki tudta a maga dolgát, mindenki el volt a szolgálatával, az otthon körüli munkával, gyermekekkel, stb. És volt egy ilyen párhuzamos életünk, és úgy tényleg egy ilyen érzelmi elsekélyesedés, elszegényedés felszínessé kezdett válni minden. És nyilván éreztük, hogy ez így nem jó. Na de hogy lehet ezt akkor érzelem teljessé tenni? Hát nem tudtuk, hogy hogy lehet, de Isten megmutatta, hogy hogy lehet. És Isten megengedett nagyon komoly viharokat átélnünk a házasságunkban, és ezek egészen friss élmények. Mint hogyha Isten szemléltetésként adta volna nekem ehhez az előadáshoz. Amikor megkaptam a témát ezelőtt, nem tudom, egy hónappal, miről fogok én beszélni, érzelmek, indulatok, három nincsenek, olyan nagy érzelmek, meg indulatoskodások sincsenek. Na hát, jól utána kell nézzek, ki kell bögözzek dolgokat, hogy tudjak erről beszélni. És Isten megengedte most, hogy nagyon nagy mélységeket éljünk át, nagyon nagy viharokat éljünk át a házasságunkban. Voltak indulatkitörések, voltak tányértörések, minden, ami kell. Tényleg ahhoz, hogy hogy elég egy ilyen. Igen.
De nem provokálok,
hanem
csak provokáltam.
Te csak eszköz voltál, János bátyám. Igen. És akkor az a kérdés, hogy mi maradt ezután? Ugye jött a nagy vihar, kitörés minden, és a csoda az, hogy nem romok maradtak ezután a nagy vihar után, hanem egy érzelemben, lélekben, szerelemben újra megerősödött házasság. Valami csodálatos élményt élünk át most, a második mézes heteket éljük. 15 év házasság után azt elmondhatom azt, hogy talán most tudjuk a legjobban minőségi módon kifejezni egymás iránt a szeretetünket, a hűségünket, a ragaszkodásunkat, és ehhez kellettek a nagy viharok. Ehhez kellettek az, hogy nagy mélységeket mi átéljünk most, hogy aztán ez a vihar úgy kifújja a megáporodott levegőt, az érzelem szegény kapcsolatot, és feltöltse újra tartalommal. Egyúttal megerősítés nyert bennünk ez is, hogy végső soron a házasságunk jó alapokon volt, viharállónak bizonyult, még akkor is, hogyha mi nem jól építettünk mindig erre az alapra. Mert ugye ez is benne van az igében az 1 Korintus 3-ban, hogy az alap Krisztus, de vigyázzunk, hogy mit építünk rá. Az, hogy önmagában a házasság alapja Krisztus, az egy nagyon jó és áldott dolog, de nem elég. Vigyázzunk, hogy mit építünk rá. Kiderült, hogy a mi házasságunk Krisztusra épült, viharálló, de nem jól építettünk rá. És ez most Isten kegyelméből kiderülhetett, és újra lehetett ezt ugye felépíteni az igazi alapra. Na most nem állítom azt, hogy ez mindenkinek az életében ez így működik. És nem receptként akarom mondani, hogy testvérek, ahol érzelem szegényedés van a házasságban, akkor tessék venni a tányérokat és várni a földhöz, mert ez biztos, hogy segíteni fog. Nyilván ez nem így működik. Viszont állítom azt, hogy ezek a viharok, amik beleütköznek a házas életünkben, ezek valóban megmutathatják azt, hogy jó-e az alap, vagy nem. Ha nem jó, akkor újra alapozni kell. Ha jó az alap, akkor pedig a felépítményt kell átnézni, mi az, amit rosszul építettünk, mi az, amit nem jól cselekedtünk. És ugye mi segített nekünk az, hogy tudtuk, mertük őszintén, kendőzetlenül kifejezni az érzelmeinket egymás iránt, amit addig nem igazán cselekedtünk. Én is legtöbbször elrejtettem, mindjárt erről beszélek, hogy a férfi miért rejti el az érzelmeit. Én van a feleségem, mert láttam időnként, hogy szomorú, hogy bánatos, de nem mindig tudtam azokát, nem mindig kérdeztem rá azokára. De most ugye felszabadult valami, és mertük kimondani őszintén a bennünk lévő érzelmeket, akár az indulatokat is, hogy mi ennek az alapja. És ez elvezetett bennünket a gyógyuláshoz. Jó, itt szeretnék egy kis ilyen elméleti részt, ilyen fogalmi tisztázást, hogy mi is tulajdonképpen az érzelem, hogy ezzel is úgy tisztában legyünk. Azt írja a lexikon ezzel kapcsolatosan, hogy lelki jelenség, amelyben az embernek életkörülményeihez való viszonya, reakciója nyilvánul meg. Tehát az érzelem ugye az egy reakció valamire, ami velem történik, ami engem ér. Kívülről, belülről, bárhonnan jön valami inger, én arra érzelmekkel válaszolok. Az érzelmek közvetlen hatást gyakorolnak az életműködésünkre. Szívműködés, légzés, vérkeringés, emésztőszervek, tehát nem mindegy az, hogy hogyan működnek ezek az érzelmek bennünk, meg hogy tudatában vagyunk ezeknek. Kifejeződnek külső testi jelekben, a testtartásban, a mimikában, ugye, mozdulatokban, indulathangokban. És akkor van ilyen, hogy a folyamatok gyorsasága és erőssége szerint az érzelmeket három csoportra oszthatjuk. Van a tartós, de nem nagy erősségű hangulatok, és itt három különféle megnevezés is van. Tehát tartós, de nem nagy erősségű hangulatok, melyek kisugároznak, vagyis az egy időben lezajló lelki folyamatokra rányomják a bélyegüket, és akkor van olyan, hogy mindent rossznak látok, mindent sötéten látok, vagy éppenséggel mindent jónak látok. Ez tartós, de nem nagy erősségű hangulat. Aztán van rövid lefolyású, nagy erősségű indulat, ugye itt már bejön az indulat, melyeknek nagy a cselekvés kiváltó ereje. Ilyen a dű, a harag, amikor aztán tényleg lendül a kéz, és vagy a másik felé lendül, vagy a tányér felé lendül, vagy bármi felé lendül. De érdekes, mennyire szép a magyar nyelvünk, hogy benne van az, hogy az indulat. Ott benne van már a cselekvés, ott már az érzelem az nem fér bele az emberbe, az kijön belőle. Már testi, fizikális megnyilvánulása is megvan az indulatnak. Ez sokszor ugye rövid lefolyású, de nagy erősségű indulat. És van a nagy erősségű, tartós szenvedély, melyek esetleg az egész élettevékenységben is rányomják a bélyegüket. Tehát nagy erősségű és tartós szenvedély. És aztán az indulatnak van egy, ugye már itt találkoztunk már vele, de van egy ilyen külön megfogalmazása is, hogy általában véve mindazon érzelmeinknek a jelentés az indulat, amelyen gondolatvilágunk szövevényesebb működéseivel kapcsolatosak. A többi érzelmek között is inkább a hevesebbeket, az erősebbeket. Tudatunk ez erősebb reakcióit szoktuk így nevezni. Tehát az indulat az valamilyen hevesebb, erősebb érzelem megnyilvánulás, de az is egy érzelem, maga az indulat. Nos, honnan erednek akkor a feszültségek a párkapcsolatban, ugye? Érzelmek, indulatok, indulatkitörések, illetve érzelmi elszegényelés. Mi van ezeknek a hátterében? A leginkább talán azon a hátterében, hogy férfi és nő másképpen működik. Ugye mindennek ez az oka, sokszor idejük adunk ki, hogy másképpen érez a férfi, másképpen érez a nő, és ezt nem mindig könnyű összehangolni, nem mindig tudunk egymásról, és nem mindig tudjuk egymásról, hogy mi zajlik a másik emberben, a párunknak az életében. Ezért meg kell ismerni a férfinak azt, hogy hogyan működik egy női lélek, a nőknek azt, hogy hogyan működik egy férfi lélek. Mi azt szoktam mondani, hogy a férfiak tényekben gondolkodnak, a nők pedig érzelmeket közölnek. Tehát a férfi tényszerűen, igen, ezt meg kell csinálni, a nő pedig ugye elkezd érzelmeket közölni. Ja, de mi lesz? De félek, de aggodalmaskodok, de ez biztos, hogy így jó lesz. Ugye? Tehát tény és érzelem közlés. Aztán van egy ilyen általános vélekedés, hogy a férfiak nem mutatják ki az érzelmeiket. Vagyis nem igazán jó az, hogyha egy férfi kimutatja őszintén az érzelmeiket. Most ez teljesen hamis elképzelés. Nem úgy mutatják ki, mint a nők. Ez biztos. De ettől még nem azt jelenti, hogy nincsenek érzelmeik, vagy éppenséggel nem mutatják ki őket. Nyilván is féltik is a férfiak az érzéseiket, kedves nőtestvérek, figyeljenek, mintha valami végzetes és visszafordíthatatlan károsodás következne be bennük attól, hogy őszintén elmondják, kimutatják azt, amit éreznek. Egyfajta sebezhetőséget jelent ez a férfi számára, ha megnyílik érzelmileg a társa előtt, és azért sokszor féltik az érzelemeiket, és nem mutatják ki, vagy nem úgy mutatják ki. De nekik is, nekünk is vannak érzéseink, sokszor intenzívebbek is, mint a nőknek. Talán ismerős ez a könyv, a Szeretet öt nyelve. Ugye ez leírja azt, hogy ötféle szeretetnyelv van, hogyan fejezhetem ki, nyilván a szeretet itt most az egyik érzelem jelenik meg, hogyan fejezhetem ki az érzelmeimet, a szeretetemet mások iránt. Van, aki dicsér, tehát szóban, és elmondja, mennyire szeret. Aztán van, aki együtt töltött minőségi idővel fejezi ki ezt. Van, aki ajándékokkal lep meg. Van, aki folyton segít és szívességet tesz. És van, aki fizikai kontaktussal, érintéssel adja tudtodra az érzelmeit, a szeretetét. Tehát szóban, ugye dicséretben, aztán minőségi idő, ajándékok, szívesség és fizikai kontaktus, érintés. Nos, természetesen mindenki többet is használ ezekből, de a férfiak jellemzően nem mondani szokták. Igaz, tehát nehezen és sokszor nekünk férfiaknak, hogy mondjunk dolgokat. Ugye hát tudja a társunk, hogy szeretjük őt. Meg tudja a társunk jó esetben, hogy értékeljük azt a munkát, amit ő végez otthon. Csak nem szoktuk ezt úton útféle mindig mondani. Hogy hazajövünk és észreveszünk és rögtön mondjuk. Tehát ez nem nincs bennünk, hogy mondjuk. Sokszor nehezükre esik az érintés is, ugye a férfiaknak, különösen nyilvánosan ugye megérinteni esetleg a társukat, eltekintve attól, hogy valakinek ez a szeretet nyelve. Azokra a nyelvekre, amelyekre a nőknek, a feleségeknek szükségük van, de a társ nem beszéli, arra meg kell tanítani. És tudjuk azt, hogy a nyelvet nem egyik napról a másikra tanul meg egy ember, a szeretet nyelvvel is így van. Tehát ehhez is idő, míg megtanulja a társunk, hogyha nekünk az fontos lenne, hogy mondja is, ne csak ajándékokkal fejezze ki, akkor meg kell tanítani erre a társunkat, hogy beszélje ezt a nyelvet is. Amikor összekötjük valakivel az életünket, arról álmodunk, hogy, mint a mesében, boldogan élünk, még meg nem halunk. A férfiak is erről álmodnak, persze, természetesen. A probléma csak az, hogy még a kapcsolat elején minden, amit a kedves mond, őszinte elragadtatásra talál, visszük egymásnak a szavait, hogy jól esik, elhallgatnánk egész életünkben. Később ez valahogy megváltozik. A férfinak arra van szüksége, hogy a kedvese, a legjobb barátja, a legfőbb bizalmasa legyen. Tehát előtte tényleg ki tudjam párni teljesen a szívemet, meg tudjam nyílni előtte. És amint a nő kritikussá, követelőzővé kezd válni, ezt a bizalmat árulja el. Legalábbis a férfi ezt így érzékeli, a férfiban ez így csapódik le. Márpedig, ha a férfi nem érzi biztonságosnak azt, hogy megnyíljon, hogy őszintén és szabadon elmondhassa a gondolatait, az érzéseit, akkor biztos, hogy nem is fogja megtenni. Tehát, hogyha jön a kritika a nők részéről, ami sokszor jogos is, tegyük hozzá, tehát nincs ezzel gond, csak ez a férfi lelkében úgy csapódik le, hogy megszűnt a bizalom. És akkor nem tudok már úgy megnyílni előtte, nem mutatom és nem mondom ki a bennem lévő érzelmeket. Vagy elrejtem, igaz, vagy pedig indulatammal, indulat kitöréseimmel leplezem. Egyébként az indulatok, azok leplezik az igazi érzelmeket. Amikor valamilyen indulattal találkozunk egy párkapcsolatban, bárki részéről, mindig mögé kell látni, majd keresünk erre egy konkrét példát, mindig mögé kell látni, hogy milyen konkrét érzelmek vannak mögötte. Mert az csak eltakarja a valós érzelmeket. A tű, a harag, az indulatoskodás, az eltakar valamit, meg kell találni az igazi érzelmeket. És akkor itt jön most, kedves nőtestvérek, ezt olvastam a nőkről, tessék majd itt kiaválni, hogy nem így van. A nők viszont úgy működnek, hogy amint olyasmit hallanak, ami egy kicsit is kritikus rájuk nézve, egyből védekezésbe, illetve támadásba fognak. Ha valamiben épp nem értenek egyet, nem a megoldás és egyetértés szándéka vezéli a gondolataikat és a tetteiket, hanem a saját elképzelésük védelme. Ezzel pedig arra tanítják meg a férfit, hogy soha többé ne akarja elmondani, mi bántja, vagy mint szeretne változtatni. Tehát ugye jön egy ilyen védekezési mechanizmus a nők részéről, és már nem is az a fontos, hogy akkor oldjuk meg az ügyet, hanem az én házam, az én várom, az én álláspontom, ezt meg kell védeni. Ezt most megtámadták, és ezt meg kell védeni.
A férfi nem ugyanígy reagál?
Igen, igen, végül is ez kölcsönös, tehát végül is nála is ugyanez van, tehát ez egy kölcsönös árulás tulajdonképpen, a bizalom elárulása, és akkor mind a kettő védekezik és támad is. Pedig a férfinak fontos, hogy a társuk legyen a legnagyobb rajongójuk. Igaz? Ez a világos. Felnézzen, rájuk vagy a társ. Ott, ahol megvan a centiméterben mért különbség, ott könnyű felnézni. Igaz a férfire, de nyilván, hogy ennél többre is szükség van. Szükség van erre az energiára, a mindennapokhoz, a férfinak az önbecsüléséhez, és ahhoz, hogy ő biztonságban érezze magát. A nők viszont, a keresztény nők két missziót is folytatnak. Az egyik az a misszió, mivel Krisztus megbízta őket, hogy elmenvét tegyetek tanítványukká minden népeket. A másik életre szóló misszió az, hogy megváltoztassák a férfit.
Csak ezt nem Krisztustól kapták,
és éppen ezért nem is feladatuk. És nem is fog működni, hadd mondjuk ezt így el, sokjuk meg, csendesen, kedves nőtestvéreknek, hogy ez nem fog működni. Sőt, az eredmény, a férfi azt érzi, nem értékelik olyannak, amilyen, visszahúzódik a páncélja mögé, igaz, mint a nős, majd szépen érzelmileg is eltávolodik. Tehát itt jön be aztán az érzelmi eltávolodás. Ha nem tudsz elfogadni olyannak, amilyen, hogyha állandóan azt érzékelem, hogy meg akarsz változtatni, miközben én is érzem, hogy változnom kellene. Mert tudjuk, hogy változnunk kellene sok mindenben, de hogyha ezt ilyen misszióként tapasztaljuk a feleség részéről, akkor visszahúzódunk a páncél mögé, és szépen eltávolodunk érzelmileg, itt helyeselnek. Tehát újra azt érjük el ezzel a megváltoztatási kényszerrel, hogy nem érzi biztonságosnak a férfi az érzelmeinek a kimutatását. És azért nem fogja kimutatni. Ennél még rosszabb az a helyzet, amikor nincs minden teljesen rendben a kapcsolatban, és a férfi próbál közeledni, ugye felismeri azt, hogy valami gáz van, tehát valami bibi van, elrontottunk valamit, kedves lenni, hát ha ezzel tehet valamit az ügy érdekében, vesz egy szál rózsát, és akkor megjelenik szépen az ajtóban, egy bombonnal. A nő pedig, aki képes hetekig hurcolni a sérelmét és az elégedetlenségét, tehát annyi minden fel van már benne gyűlve, hogy pattanásig feszül, visszautasítja ezt a kedvességet, elvégre ennyivel ezt nem lehet elintézni. Igaz? Tehát nehogy már, hogy én egy hónapja már úgy telítődök a sérelemmel, hogy a férjem keresztül néz, hogy nem ül le velem, hogy nem töltünk minőségi időt, és kritizál, és stb. Ő meg ezt valahogy nem vette észre. Na egyszer észrevett, hogy rá valami baj van, és gondolja, hogy ha vesz egy szál virágot, meg egy doboz csokoládét, akkor ezzel az ügy el van rendezve, és azt mondja, hogy na, nem. Ezzel nincs elrendezve. Így van ez? Ezzel megint csak mire tanítja a férfit?
Mert nem
világ. Ne kölcsön világra, igaz? Arra is. Hogy ne közeledjen, ne kedveskedjen, mert akkor csak sebezhetővé válik, hiszen meg is sebezték. Ugye, tehát megint kap egy pofont a férfi, hogy közeledtem volna, szerettem volna megoldani, de nem. Ilyen áron, ilyen olcsón ezt nem lehet megúszni, akkor megint visszahúzódunk. Akkor nem fogok többet közeledni. Virágot sem veszek, meg bombon sem, meg stb. Mindenki 18... Száznál rózsa, tehát a mennyiség. Tehát úgy kell bemenni, hogy a fél ne is látszódjon csak a rózsa. És akkor hát, hogyha eléri a várt hatást. Jó, 18 felett vagyunk minnyájan. Ugyanez vonatkozik a szexuális életre is,
Ugye
az nem
van egy
kiskor. Talán ő még nem érti. Igen. A férfi nem érti, hogy a nőnek ez nem szex tulajdonképpen, hanem szerelmeskedés. Azt pedig a nőnek nehezen megy, ha közben lelkileg távol vannak egymástól. Ezt tudjuk. És akkor is visszautasítja a férfit. Tehát, hogyha nincs benne minden lelkileg rendben, akkor hiába közeledik a férj, most nem. Migrénen van meg. Egyéb dolgok vannak. A férfi ezt egészen másképpen fordítja le megint, de másképpen fordítjuk ezt le. Egyszerűen értéktelennek és nem kívánatosnak érzi magát mindenestől. Ez pedig nyilván nem a kedvenc érzése, azért lehet, hogy többször nem próbálkozik. És akkor megtörténik ezen a ponton is az elhidegülés, az eltávolodás, az érzelmi eltávolodás egymástól. Na most, mi a megoldás? Ha egy nő úgy érzi, hogy nem kapja meg érzelmileg azt, amire szüksége van, dicsérő szavat, figyelmesség, ajándék, stb. Szeretet, nyelve, micsoda, ne ezzel álljon elő. Na, ezt én soha nem kapom meg tőled. Soha nem dicsért meg engem. Soha nem vettél a házasságunk óta egy szál virágot, vagy egy csokor virágot nekem. Előbb helyre kell hozni azt, ami elromlott, azaz újra biztonságossá kell tenni a férfi számára az érzelmek kimutatását. Kezdje azzal, hogy felismeri, ő melyik szeretetnyelvet beszéli, mármint a társa, és értékelje az ott tett erőfeszítéseit. Tehát értékelni kell, hogy eszébe jutott, hogy vegyek egy szálvirágot. És ugye meglátta azt, hogy valami nincs rendben, és igyekszik, és törekszik, és nem mondjuk azt, hogy ezzel nem lehet elrendezni, hanem értékeljük, hogy jó, ez az első lépés, itt már valami kezd helyreállni, és akkor innen tovább léphetünk. Töltsenek együtt egy kis időt, szerezzenek újra közös élményeket, ahol magától adódik a lehetőség a többi kommunikáció, a több kommunikációra. Legyenek újra barátok, ugye olyan barátok, akik nem hibáztatják, nem javítgatják egymást, nem elfogadják a másikat olyannak, amilyen. Tehát ugye a legtöbbször a konfliktusok oka az, hogy nem tudom elfogadni a másikat olyannak, amilyen, hogy kritizálom, hogy megszólom, hogy nem veszi észre, hogy nem teszi, mindig úgy ott hagyja a szennyesét, ugye ez a klasszikus példa, amit el lehetne mondani, és ezzel egyrészt a férfiakat ugye arra kényszerítjük, vagy oda sodorjuk őket, hogy érzelmileg bezárkózzanak, és nem fejezik ki az érzelmüket. És akkor vagy az van, hogy a nő mondja, vagy mondaná, és akkor a férfi közben távolodik, mert nem akar erről beszélgetni, vagy pedig ugye másik rosszabbik eset, amikor aztán indulatkitörés van, mert valami benne, a férfiban is feszültségként benne van, az igazi érzelmeit nem tudja, vagy nem akarja kimutatni, és akkor kitör valamilyen más formában, dühös lesz, vagy olyan szavakat mond, amit nyilván nem gondol komolyan, oda vág a másik fejéhez, és persze, hogy nem igaz, mert nem így gondolja, de aztán ez csak jobban elmérgesíti a helyzetet. Tehát ezt a fajta különbözőséget kellene valahogy megérteni, hogy működik a női lélek, és hogy működik a férfi lélek, és ebben segítségre lenni egymásnak. Na most hogy működik, vagy hogy lehet ezen segíteni? Nemrég néhány évtizeden, vagy egy-két évtizeden ilyen pszichológusok jöttek rá arra, hogy az életminőség az nem feltétlenül az intelligencia hányadoson múlik. Ugye eddig az volt, hogy mekkora az IQ-d, olyan lesz az életminőséged is. Tehát az IQ határozza meg azt, hogy milyen életminőséget fogsz élni. Nyilván ez mivel be van kódolva, hogy mekkora az IQ-d, nyilván valamilyen szinten lehet fejleszteni, de nem sokat. Éppen ezért ez be volt kódolva, hogy eleve predestináció, kinek milyen életminőség adatot, mert az IQ az meghatározza. És rájöttek arra, hogy nem ez a legdöntőbb az életminőség vonatkozásában, hanem az úgynevezett érzelmi intelligencia. És ezért létrejött egy új Q, az EQ, igaz? Az Emotional Quotient, az Intelligence Quotient mellett. Ez lenne az angolból igazán az IQ, mert az E az I-nek ejtjük, a másik az IQ lenne. Végül most nem nyelvtanilag akarunk ebbe belebonyolódni. De rájöttek pszichológusok, és ezzel egyre többen kezdenek egyet érteni, hogy az élet minőség azon múlik, hogy hogyan kezeljük az érzelmeinket. Mennyire vagyunk tudatában az érzelmeinknek, mennyire tudjuk kifejezni, és hogyan kezeljük az érzelmeinket. Ezen múlik az, hogy egy igazi, szép szeretet kapcsolatban fogunk élni, vagy pedig állandó konfliktusban és állandó harcban, mert nem tudjuk kezelni az érzelmeinket. A sajátunkkal sem vagyunk tisztában, a másokéval sem vagyunk, és nem tudjuk kezelni egyáltalán. Persze nyilván itt vigyázni kell, mert ugye elragadnak valakit az érzelmei, szoktuk mondani, tehát az nem jó, hogyha csak az érzelmekre hagyatkozunk mindig. Ugye főleg a keresztény életünkben különösképpen nem jó. Ugye tennap erről volt szó, hogy tudom, hogy Isten van, tudom, hogy Isten szeret, csak nem érzem közel a szívemhez. Ugye? Tehát sokszor ez van, hogy az érzelmeink befolyásolnak bennünket a Krisztushoz való kapcsolatunkban is, és ott pedig sokkal több tudatosságra van szükségünk, hogy tudom, hogy kinek hiszek, tudom, hogy ki az én Istenem, és akkor is, ha nem érzem, ha a sötét éjszaka, a léle sötét éjszakájában vagyok éppen, akkor is tudom, hogy ő szeret engem. Tehát nem jó, hogyha csak az érzelmek vezetnek bennünket mindenben, de nagyon fontos, hogy hogyan kezeljük. És akkor négy ilyen dolog van, amit szeretnék úgy megemlíteni, nagyon nem szeretnék itt ezen időzni, csak éppen felvillantani azt, hogy van egy ilyen dolog, az érzelmi intelligencia. Az első az önismeret, mennyire ismerjük fel a saját érzelmeinket. Van egy ilyen, hogy önmenedzsment, mennyire tudom kezelni az érzelmeimet, ha egyszer felismertem, hogy tudom kezelni. Aztán van a társismeret, mennyire ismerem fel mások, itt ez az esetben most ugye a társamnak az érzelmeit, és kapcsolatmenedzsment, hogyan tudsz segíteni másnak, a társadnak, hogy az érzelmeit jól ki tudja fejezni. Tehát önismeret, ugye? El tudom-e konkrétan mondani azt, hogy mit érzek? A nőknek ez nyilván könnyebben megy, mert ugye férfi, amit tényeket közlünk, a nők pedig érzelmeket közölnek, de nekünk is, férfiaknak is meg kell tanulnunk kifejezni az érzelmeinket. Nyilván a pozitív érzelmek azok könnyebben felismerhetőek, és könnyebben ki tudjuk fejezni. És akkor van itt egy ilyen példa, amit szintén az internetről vettem le, hogy mik is jellemzik azokat, akik tudatában vannak ennek, és fejlesztik ezt az érzelmi intelligenciájukat. Például felvállalják a felelősséget saját érzéseikért. És akkor nem azt mondják, hogy olyan a viselkedésed, hogy féltékenyél teszel engem, hanem azt mondjuk, hogy féltékeny vagyok. Tehát ki kell mondani azt, amit éppen érzek. És felvállalom a felelősséget, hogy most én ezt érzem. Nem másonnan próbáljuk megközelíteni. Képes a különbséget tenni egy gondolat és egy érzés között. Úgy érzem magamat, mint egy megbántott. Igaz? Hát ez megint, hogy úgy gondolom, úgy érzem magamat, mintha ezt vagy ez történt volna velem. Nem, konkrétan. Megbántott vagyok. Szomorú vagyok. Elkeseredett vagyok. Képes a kimutatni és tiszteletben tartani mások érzéseit is. Hogyan fogod érezni magad, hogyha ezt én megteszem, vagy ezt nem teszem meg. Aztán nagyon fontos, itt ezt látom, a saját érzéseiket fejezik ki, és nem embereket, helyzeteket jellemeznek. Na ez nagyon gyakran előfordul, ugye házasságban is, hogy inkább a másiknak a viselkedését magyarázzuk, ahelyett, hogy annak az eseménynek a bennünk kiváltott érzéseit mondanánk el konkrétan. Ilyen, hogy hát ez tényleg nevetséges, helyett mondjuk azt, hogy türelmetlen vagyok. Nem? Tehát tényleg nevetséges az, hogy órákat kell állni külföldön sorba azt, hogy valaki szavazzon. Igaz, hogy ilyen helyzet előállhat, ez tényleg így van, de tulajdonképpen az van, hogy én türelmetlen vagyok most, és már mennék is. Nem lehet. Vagy, nem tudom, hogy ez valahol elhangzott ez a mondat, de te egy érzéketlen fajankó vagy. János bácsán, ne haragudj meg, de ez a Jánosoknál lesz fajankó. Tehát veszélyben vannak a Jánosok, mert lehet, hogy ők...
Nálunk ez nem is szokott elhangzni.
Nem is szokott elhangzni. Jó. Helyett...
Fakir viskiek.
Az is szép.
Igen. Van ebben egy nagy pozitív elismerés. Akár a szeges ágyon is tudok feküdni mozgatni.
Így van. Pozitív hozzáállás, mindjárt lesz erről is szok. Szóval ehelyett, hogy te egy érzéketlen fajankó vagy, azt kell mondani, hogy szomorú vagyok, el vagyok keseredve. Tehát nem a másiknak a viselkedését minősítsem, hanem azt, hogy milyen érzést látott ez ki bennem. Hogy ettől szomorú vagyok, el vagyok keseredve. Vagy úgy szágold azt, mint egy álmokfutó, ugye, autóban ülve helyett mondjuk azt, hogy nagyon félek. Nem? Tehát ne a másikat próbáljuk ezzel. Jó, és még vannak itt még több minden hajlandók elismerni és megerősíteni másodnak az érzelmeit is így tovább. Jó, tehát fontos ez az önismeret, hogy felismerem-e azt, hogy milyen érzéseim vannak, a pozitívakat könnyebb. A negatív érzelmeknek van 4 kategóriájuk. Ez a szomorúság, a harag, a bűntudat és a félelem. Ezek ilyen gyűjtő nagy fogalmak. Szomorúság, harag, bűntudat, félelem. És attól függően, hogy milyen intenzitással és milyen fokon jelentkeznek, ugye tovább lehet ezeket fokozni. A szomorúságnál ugye van keserűség, csükkedés, levertség, rosszkedvűség, depresszió, bánat, gyász, önsajnálat, irigység. Ez mind-mind ide tartozik. Aztán a haragnál van indulat, méreg, bosszúság, gyűlölet, bosszú. Igaz? Érezzük, hogy ez már egyre fokozódik. Aztán van a bűntudatnak az érzése, mint érzelem, a szégyen, amikor egy bűnöm nyilvánvalóvá lesz. Ugye? Amely nem lesz nyilvánvaló, addig bűntudatom van, mert elkövettem. De mihelyest kitudódik, utána úgy következik a szégyen érzet. Szégyelem magam, hogy kiderült rólam, hogy ilyen vagyok. Lelkiismeret, furdalás, ugye? Aztán jön az önvád, az önkárhoztatás, és igaz, hogy na hát, kiderült, ilyen vagyok, vádolom magamat, károsztatom magamat, semmire nem vagyok jó. És aztán a félelem, ugye, hát azt hiszem, hogy ez talán aztán nagyon közel is áll hozzá, nyilván többiek is közel állhatnak. Aggodalom, tehetetlenség érzése, képtelenség, kétségbeesés, de ide tartozik a lámpalázis, rettegés, szorongás, pánik, ijegység, irtózás, féltékenység. Szóval sok-sok minden ebben a 4 nagy kategóriában, ami ugye negatív érzelmeknek a kifejezése, és jó, hogyha ezeket úgy tisztában vagyunk ezekkel, és meg tudjuk különböztetni, hogy most akkor csüggett vagyok, levert vagyok, rossz kedvű vagyok, vagy már a depressziónak a határán vagyok. Tehát, hogy felismerjem, hogy konkrétan milyen fokon vagyok abban az érzelemben. Az érzelmeknek van egy előzménye, tehát valaminek fontossá kell válni számodra. Mi az, ami értékes? Igaz? És ezek a negatív érzelmek ugye legtöbbször akkor törnek ki, akkor jönnek elő, hogyha nem tudjuk elérni azt, amire vágyunk. És ezért leszünk elkeseredettek, ezért leszünk szomorúak, ezért leszünk kétségbe, ezért van félelem a szívünkben. És akkor van Buddhának egy megoldása erre nézve, mivel ugye az a gond, hogy te arra vágysz, hogy boldog legyen a házasságod, a megoldás nagyon egyszerű, ne vágyjál rá. Ne vágy arra, hogy boldog legyél. Ne vágy arra, hogy boldog legyen a házasságod. És megoldódott a helyzet. Nem érzel frusztráltságot, nem leszel szomorú, levert, mert egyszerűen nem vágysz egy boldog házasságra. Ha pedig nem vágysz, nyilván nem is kapod meg, de ez nem fog téged nagyon frusztráltá tenni, nem fog kétségbe ejteni. Úgyhogy ez a megoldás. Buddha részéről nyilván tudjuk azt, hogy ez nem a keresztény megoldás, és nem az a megoldás, hogy ne vágyunk, hogy ne érezzünk, igaz, fakírok legyünk, ugye, ha már itt ez szóba jött, a fakír az, aki nem érez. Tehát önismeret, felismerni az érzelmeimet, amik bennem vannak, és nyilván ezt ki is mondani, hogyha szükséges. Aztán önmenedzsment, mennyire tudom kezelni az érzelmeimet, ugye, mennyire veszem észre azokat a helyzeteket, a kiváltó okokat, amelyek az érzelmeket kiváltják ugye bennem. Hogyan értékelünk egy konkrét helyzetet is? Ez megint nagyon gyakran előjön, hogy két ember, férj és feleség, egészen másképpen értékeli ugyanazt a helyzetet. És az egyikben ezt az érzést váltja ki, a másikban azt az érzést váltja ki. És én feltételezem sokszor, hogy a feleségemben is ugyanazok az érzések vannak abban az élethelyzetben, amik nekem. De miért feltételezem? Két ember kétféleképpen láthatja ugyanazt a helyzetet, és más érzelmeket válthat ki belőle. De ha nem ismerem, ha nem tudom kezelni magamban és másokban, akkor ez megint konfliktusnak a forrása lehet. Én szárgúdozok, megyek 140-nel, tudom, hogy stabil az autó, teljesen nyugodt vagyok. A feleségem meg síkiden mellettem. De kedves, hát miért idegeskedsz? Hát megyünk nyugodtan, 140 autópálya, semmi gond. Mert most egy fiktív esetben nem nagyon szoktunk így szárgúdozni, mert nincs hol. De ugye ugyanaz az élethelyzet.
Én nem is lesz.
Igen, én tök nyugodt vagyok, a feleségem pedig síkideg lesz mellettem. Ugye, legtöbbször az értékrendünk, a világnézetünk határozza meg azt, hogy mi az igazán fontos számukra. És akkor ismerjük a kísérletet. Be is mutatom, mert szomjas vagyok. És akkor mondjuk el, hogy mit látunk. Félig pohár. De milyen félig?
Félig tele, vagy félig üres?
Igen, ez a kérdés. Ez a kérdés, ugye, hogy félig tele van ez a pohár, vagy félig üres. Egy nagyon egyszerű, banális kísérlet, de állítólag ebből le tudják mondani azt, hogy valaki negatívan szemléli az élet események, más pedig pozitívan. Negatív élet szemlélet, pozitív élet szemlélet. Másik klasszikus példa az, hogy egy nyilván már elmondtuk, akkor ezért már nagyon el tudni fogjuk, de azt, hogy mit látunk. Igen, legtöbben azt mondják, hogy egy fekete pontot látunk, és nem mondják azt, hogy egy nagy fehér lapon látunk egy pici fekete pontot. Mit látsz? Hát egy fekete pontot látok. És rögtön az van, hogy igen, te nem látod sokszor a nagy fehér lapot. Nem látod azt, hogy ez a pohár, ez félig tele volt, mielőtt itt van volna belőle. És akkor itt mondják ezek, akik ezt az érzelmi intelligenciás dolgot kidolgozták, hogy hát pozitívan kell hozzáállni a dolgokhoz. Nyilván van ennek valamilyen bibliai alapja is. A Filippi levélben van ott az, hogy azon gondolkozunk, amik tisztességesek, erényesek, elkölcsösek, stb. Stb.
Meg de, az ígéretbe egyébként kötelezték és kiküldték a kémeket.
Nyilván ott is igen előjön az, hogy most akkor mire nézünk, és akkor azon úgy fogjuk értékelni a dolgokat. Azt mondják, hogy minden ezen múlik. Nyilván, hogy sokat segíthet a pozitív életszemlélet, de ez nem minden. Tehát az nem mindig húz ki engem a csávából, hogyha egy adott sötét helyzetet én megpróbálok mindenféleképpen pozitívan értékelni, nem biztos, hogy sikerül, ugye tennap este erről is azért szó volt, hogy valamikor nem látom a fényt. És hiába próbálok én pozitívan gondolkodni, mert egyszerűen nincs fény. Nem látom. Sokkal fontosabb az, hogy miben hiszünk. És amikor a hitünk határozza meg az értékrendünket, akkor ezen keresztül szemléljük a dolgokat és az érzelmeinket is. És a hit az több, mint a pozitív gondolkodás. Tehát azért itt nekünk tovább kell mennünk a pszichológiánál, és nem azt mondani csak, hogy hát pozitív hozzáállás, gondolkodás, hanem azt, hogy a hit szemével látni és értékelni a dolgokat, a bennünket körülvevő eseményeket is, meg az érzelmeket is. Jó, röviden, társismeret, hogyan ismerem fel másoknak az érzelmeit. Ugye akik Facebookoznak, azok tudják azt, hogy vannak ilyen emotikonok. Ki lehet fejezni azt, hogy most szomorú vagyok, most smiley van, igaz, most kiteszem a smiley-t, és akkor mindenki tudja rólam, hogy én most boldog vagyok. Most nem mindig járok ilyen smiley-kkal a zsebünkben, hogy most szomorú vagyok, lehet, hogy egyszerűbb lenne otthon is, hogy bevásárolunk néhány smiley-t, és akkor hazajön a férj ott este a munkából, és a felesége bemutatja a szomorú smiley-t. Ebből érteni kéne, hogyha nem veszi észre amúgy, hogy a felesége tényleg fáradt, levert. Lehet, hogy kell tartani egy smiley-t, de mondta elé, és ja, tényleg, bocs, már csak ilyen számítógépes virtuális térben tudok gondolkodni, tehát lehet, hogy ez majd ajánlani fogják valami kurzusokon, hogy ezt így kell gyakorolni. De persze lemérhető ez azon is, hogy... Belevezetni, tessék. Lemérhető ez azon is, hogy a gyermekeim például hogyan jönnek az iskolából, mennyire veszem észre azt, hogy baj van, hogy történt valami. Nyilván nem fognák azzal kezdeni rögtön, hogyha nem olyan a gyerek, hogy jaj, képzeld, apa, ez történt, észre kell vegyem azt, hogy az érzések, a mimika, mi az, ami most vele történt. És persze nyilván nagyon fontos a társkapcsolatban, főleg nagyon fontos az, hogy törődést, őszinte törődést, érdeklődést mutatni a másik iránt. Ha kérdezem, hogy vagy, akkor legyen időm arra, hogy megvárjam a választ is. Nem az, hogy megyek be a szobába, bekapcsolom a tévét, de hogy vagy, drágám? Akkor a választ az már nyilván nem hallom, mert közben már bemondták azt, hogy Manchester Barcelona 2-1. Tehát akkor ott már kész. Az eredmény az már elnyomta a választ. Tehát fontos az, hogy felismerjem a másik érzelmeit, és nyilván itt azt már bejön az is, hogy kapcsolatmenedzsment, tehát hogyan tudom kezelni aztán, hogyan tudok segíteni, ugye akár feleségként, hogyan tudok segíteni a férjemnek az érzelmei felismerésében, a kimutatásában. Nyilván itt nekik van több feladatuk ezen a téren, mert mi vagyunk azok, akik nehezebben tudjuk kimutatni az érzelmeinket. Jó, és akkor van ilyen, ezt is kidolgoztánk, és itt lesz majd egy konkrét példa, ezzel fogom majd zárni. Van ilyen, hogy érzelemközpontú terápia. Tehát amikor tényleg meghatározzák azt és elmondják, hogy nagyon fontos az érzelmi intelligencia, hogy hogyan ismerem fel és hogyan kezelem az érzelmeimet. Van olyan is, hogy érzelem központú terápia. Az érzelmi kötődés igénye, hogy megkeressük azt az ember, nyilván a társad, akihez odafordulhatunk, akit megkérhetünk, hogy öleljen át. Ez a génjeinkben, a vérünkben van ez a vágy. Olyan létfontosságú az életünk, az egészségünk és boldogságunk számára, mint az étel, a fedél, az érzelmi kötődés. Ugye ez még csecsemőkorban alakul ki, az ős bizalom, ugye a szülő iránt. És ezt végighozzuk, hogyha ezt nem kapjuk meg, akkor egyszerűen az élet minőségünk olyan lesz, amilyen. Azt írja valaki, azért kell érzelmileg kötődnünk néhány nélkülözhetetlen személyhez, hogy fizikailag és mentálisan is egészséges legyünk, egészségesek legyünk, hogy életben maradjunk. Ugye tettek egy, nem tudom, hogy konkrétan én ezt többszörűen is olvasom, de olyan durva kísérletet, hogy árvaházakban levő gyermekeket tápláltak, tisztába tettek, de nem fordultak feléjük szeretettel. És egyszerűen meghaltak a gyermekek. Na, azért mondom, hogy ez konkrétan megtörtént, igen, valahol. Mert ha nem kapott érzelmi töltetet, nem kapott törődés, simogatást az a gyermek, akkor belehalt. A táplálék az nem elég neki. Gyakran a párok sem veszik észre, hogy a veszekedés többnyire tiltakozás az érzelmi elszakadás ellen. Azért veszekszik velem, mert nem akar érzelmileg elszakadni tőlem. Ismerjem fel! És minden bajuk közepette azt kérdezik egymástól, számíthatok, támaszkodhatok rád, mellettem állsz, válaszolsz, ha hívlak, ha szükségem van rád, fontos vagyok neked, megbecsült és elfogadsz, szükséged van rám, bízol bennem. Ezek mind ilyen kérdések, amik hangtalanul hangzanak el, de nekünk tudnunk kell, hogy ezek elhangoznak. Sokszor a harag, ugye, mint indulat, a bírálat, a követelőzés, az lényegében jaj kiáltás, amely a szívet célozza meg, hogy újra érzelmi közelségbe vonja a szeretettársak, mi ezt átéltük. És helyreállítsa a biztonságos kötődés szeretetét. És akkor jön itt a gyakorlati példa, amikor azt mondtam, hogy az indulat az elrejti ugye a valós érzelmeket. Férj és feleség között ugye több hetes feszültség gyűlt már fel, valahogy ezt a férfi nem igazán érzékelte, mint ahogy az előbb említettem, viszont a nőben ez gyűl, és akkor valamit összevitatkoznak, a férj tesz valamit, ott hagyja megint a koszos hordniát, ahol nem kellene, és akkor a feleséget ez nagyon felbosszantja, és kitör belőle. És mindent a fejéhez vág, és a férj egyszerűen érthetetlenül áll, egy büdös zokniért képes vagy ilyen patáliát csapni?
Hogy kettőjű van.
Úgy igen. De másikat meg kell keresni, hogy hol van. Nem mindig párba teszik, de amit összeszik. És akkor a feleség dühös lesz. Haragos lesz. Kitör magából. Ez az indulat. De emögött valós érzelmek vannak. Ezt kellene a férjnek felismerni. Hogy emögött milyen valós érzelmek vannak. Milyen érzelmeket fejez ki, vagy rejt el éppen az indulatkitörés. És akkor mire gondolunk, tessék mondani, hogy milyen érzelmek, valós érzelmek vannak emögött?
Elhanyagoltság.
Elhanyagoltság például, igen. Igen, elhanyagoltság.
Nem vesz észre.
Igen, figyelmetlenség, igen. Ugye heteken nem tudtak igazán jól beszélni, átbeszélni. Nyilván, hogyha gyűlt a feleségben, akkor azt jelenti, hogy nem tudta kibeszélni magából. Igaz? Tehát ez mind a minőségi időnek a hiánya. Igaz? De ez is nyilván az elhanyagoltsághoz tartozik. A hiányérzet. Igen?
Világbajnokság.
Igen, a világbajnokság. Csak most az érzelmekről beszélünk, igen, hogy milyen valós érzelmek vannak a dühkitörés mögött.
Lefoglalja a férjet?
Igen. A magány. Nagyon jó. A magány. Hogy egyedül vagyok. Igaz?
De ez miért is hagyja a nő egyedül a férjét a férj előtt?
Igen, mert rá is néző is. Ezt nevezik társas magánynak. Igen. És talán minden oda vezethető vissza a legfőbb érzés, ami a nőben megfogalmazódott és ott van, az a szeretet hiány. Ő úgy érzi, hogy a férje nem szereti őt. Mert nem töltött vele minőségi időt, mert nem vette észre, hogy benne gyűl a dolog, nem tudták megbeszélni, és az egész az úgy csapódik le, hogy nem szeret a férjem. Tehát, hogy szeretet hiány érzésével küzdködök. És nyilván sokkal nehezebb ezt az igazi érzelmet még a nőknek is. Sokkal nehezebb az igazi érzelmet kifejezni, tehát sokkal könnyebb felkapni a vizet, és kiabálni, hogy a büdözzokni így meg úgy, mint hogy kimondani azt, hogy drágám, magányos vagyok. Szeretet hiányban szenvedek. Csalódott vagyok. Magányos vagyok, stb. Stb. Tehát sokkal könnyebb ugye az indulatokat megmondani, megszégyeníteni, megfenyegetni a másik ember, ahelyett, hogy azt mondaná, hogy egy ölelés olyan jól esne most. Annyira szükségem lenne a te közelségedre. Tehát sokkal könnyebb ugye indulatból reagálni. Csak ugye, hogyha indulatot tapasztol a férj, védekezési mechanizmus, páncél ki, igaz, védekezik, visszaválaszol, stb. Stb. Csípőből menyez nekünk, vagy haragszik és elvonul. Oké, mondjad, megyek. Hobbi, tévé, barátok, haverok, buli, panta, úgyhogy megvan az elvonulási terület, hogy hova tud esetleg a férj elvonulni. Miért? Mert nem a valós érzelmekkel találkozott, amelyek esetleg elgondolkoztatták volna őt, hogy a feleségének ülelésre van szüksége, hanem váddal, indulattal találkozott, és az automatikus viselkedés az, hogy roló le, páncél ki, és ez így nem. És mi történik? Elindul egy ilyen ördögi kör, egy ilyen üldöző menekülő, igaz? Féleség üldözi, a férfi menekül, igaz? Tehát sokszor nem szó szerint, hogy megy utána a szobába, de valóságban ez történik lélekben, hogy üldözés és menekülés. És aztán nyilván ez hosszú távon képes tönkretenni a házasságot. Tehát a kérdés az férjek számára, férfiak számára, hogy meghallod-e az igazi érzelmeket, amelyek az indulatok mögött vannak. De ugyanez nyilván érvényes a másik vonatkozásában is, tehát történhet fordítva is, ez bár ritkább nyilván. És a másik feladat pedig az, hogy nem elvonulni kell. Nem visszavonulni kell, hanem szembe kell nézni adott esetben azzal, hogyha valamit elrontottunk, ha valamit nem úgy cselekedtünk, felvállalni az érzelmeinket, és akkor akár előjöhetnek azok is, hogy igen, ez azért van, mert én meg úgy érzem, hogy te nem tisztelsz. Nem becsülsz, nem érzem biztonságban magamat melletted, nem érzem azt, hogy felnézel rám, stb. Stb. Tehát kijöhetnek a valós érzelmek, és a valós érzelmek kimutatásával gyógyulhat újra párkapcsolat. És akkor itt jön zárásképpen a másik Gary Chapman idézet. Minden problémás kapcsolaton lehet segíteni, ha a felek, vagy legalább az egyikük hajlandóak olyan pozitív lépéseket tenni, amelyek megváltoztatják a házasság érzelmi klímáját. A megváltozott légkörben előbb-utóbb választ találnak a problémáikra. Jó, minden problémás kapcsolaton lehet segíteni. Ez egy jó hír. Ez egy evangélium. És ez a saját személyes életünk is alátámasztja. Ha a felek, vagy legalább az egyikük, tehát már az egyik is elégséges. Ha a felek, vagy legalább az egyikük hajlandóak olyan pozitív lépéseket tenni, hajlandóak olyan pozitív lépéseket tenni, amelyek megváltoztatják a házasság érzelmi klímáját. Amelyek megváltoztatják a házasság érzelmi klímáját. Megváltoztatják a házasság érzelmi klímáját a megváltozott légkörben előbb-utóbb választ találnak a problémákra. A megváltozott légkörben előbb-utóbb választ találnak a problémáikra. Mert nyilván azt mindnyájan tudjuk, hogy indulattal, indulatosan megoldani fontos élethelyzeteket nem lehet. Ameddig nem változik meg a klíma, ameddig nem lesz egy bizalmas légkör, addig fölösleges a problémák megoldásához hozzánkezdeni. Csak jobban elmérgesednek a dolgok. Tehát mindenkinek le kell higgadni, mindenkinek szembe kell néznie önmagával, a saját érzéseivel, mindennel, és hogyha ez a klíma megváltozott pozitívan, akkor lehet hozzányúlni a problémákhoz, és megkeresni, hogy mi is az ok. Hol volt az eltávolodás? Mit érzel? Hogyan lehet ezt kezelni? És gyógyítani? Köszönöm szépen az én részemről most
ennyi. Ezt látjuk.
Igen.
Köszönjük szépen.
Hú, mi van? 1-1-0-0-0.
Igen, ez a pontos ember.